Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, a Zsoltárok könyvéből a 40. Zsoltárt hallgassátok meg. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Várván vártam az Urat, és hozzám hajolt, és meghallgatta kiáltásomat. S kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, és sziklára állította fel lábamat, megerősítvén lépteimet, és új éneket adott szájamba, ami Istenünknek dicséretét. Sokan látták, és megfélemlettek, és bíztak az Úrban. Boldog ember az, aki az Úrba vetette bizodalmát, és nem fordul a kevélyekhez és a hazugságra vetemedettekhez. Sokat cselekedtél te, Uram Istenem, a te csodáiddal és terveiddel mi érettünk. Semmi sem hasonlítható hozzád. Hirdetném és elbeszélném, de többek sem, hogy elszámlálhatnám. Véres áldozatot és étel áldozatot nem kedveltél. Füleimet fölnyitottad. Égő áldozatot és bűnért való áldozatot nem kívántál. Akkor azt mondtam, íme jövök, a könyvtekercsben írva van felőlem, hogy teljesítsem a te akaratodat. Ezt kedvelem, én Istenem. A te törvényed keblem közepette van. Vígan hirdetem az igazságosságot a nagy gyülekezetben. Ímé nem tartom vissza ajkamat, te tudod, ó Uram. Igazságodat nem rejtem el a szívemben. Elmondom a te hűségedet és segítségedet. Nem titkolom el kegyelmedet és igazságodat a nagy gyülekezetben. Te, Uram, ne tartsd vissza tőlem irgalmadat. Kegyelmed és igazságod mindig megóvnak engem, mert bajok vettek engem körül, melyeknek számuk sincsen. Utolértek a bűneim, amelyeket végig sem nézhetek. Számosabbak a fejem hajszálainál, és a szívem is elhagyott engem. Tessék, Uram, néked, hogy megments engemet. Siess, Uram, segítségemre. Szégyenüljenek meg, és piruljanak mind, kik életemre törnek, hogy elragadják azt. Riadjanak vissza, gyalázat érje, kik bajomat kívánják. Pusztuljanak el az ő gyalázatosságuk miatt, kik azt mondják nekem, hehé, hehé. Örülnek és örvendeznek majd mindazok, kik téged keresnek. Azt mondják mindenkor, magasztaltassék fel az Úr, akik szeretik a te szabadításodat. Rólam is, noha én szegény és nyomorult vagyok, az én Uram visel gondot. Te vagy segítségem, szabadító mó Istenem, ne késsél! Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Urunk Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy hozzád fordulhatunk ezen a vasárnapon is, alázattal és hódolattal, de örömmel és bizalommal a szívünkbe. Te mindenre méltó vagy. Méltó vagy, hogy alázatosak legyünk. Méltó vagy, hogy örvendezzünk. Méltó vagy, hogy bízzunk benned, hogy higgyünk benned, hogy szeressünk téged. Drága megváltónk vagy. Drága üdvözítőnk, az egyedüli, aki meg tud minket tartani, a világ nyomorúságai közepette is, aki el tudsz vezetni minket az örök hazánkba, az új égre és az új földre, a te országodba. Köszönjük néked, hogy te vagy a mi királyunk. Megváltóvá is lettél, de királyunk is vagy. Köszönjük te néked, hogy előtted állhatunk most, és várhatunk arra, hogy szólíts meg bennünket ezen a vasárnapon is. Áld meg a szívünket az életnek beszédével, a te drága igéiddel. Olyan csodálatosak a te szavaid. Bennük van a kegyelem ereje. Bennük van a te békességed, bennük van a te szereteted, jóságod, minden tökéletes ajándékod. Segíts ezeket a szívünkbe fogadni, és meggazdagodva, benned és veled meggazdagodva visszatérni a hétköznapi életünk forgatagába, hogy aztán ott is neked élhessünk, veled élhessünk, óráról órára, percről percre, és napról napra, amíg csak tart az időnk. Kérünk téged arra, hogy áld meg Isten tiszteletünket, és áld meg mindazokat a helyeket, ahol a te neved áll a középpontba, ahol a te neved magasztaltatik fel, ahol a te műved dicsőítetik, ahol az evangélium hirdettetik. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük ige hirdetésre készülve a 372. dicséretünknek az első versét. 372. énekünk első versét, ami így kezdődik. Könyörögjünk az Istennek szent lelkének, bocsássa ki magas mennyből fénylő világát. Isten igéjét a 40. Zsoltár első 5 verséből hallgassuk meg. Az éneklő mesternek Dávid Zsoltára. Várván vártam az Urat, és hozzám hajolt, és meghallgatta kiáltásomat. És ki vont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, és sziklára állította fel lábamat, megerősítve lépteimet, és új éneket adott szájamba, ami Istenünknek dicséretét. Sokan látták, és megfélemlettek, és bíztak az Úrban. Boldog ember az, aki az Úrba vetette bizodalmát, és nem fordul a kevélyekhez, és a hazugságra vetemedettekhez. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, kevés politikai vezető van manapság, akiknek a hitéletébe bepillanthatnánk. Inkább önistenítő, bolond embereket látunk a vezetők között, akik hatalmuk érdekében készek akár világháborúba is rángatni a világot. Majd számot adnak a gonosz pásztorok, hogy a fogadó igénybe hallottuk, mert eljön a számonkérés ideje mindnyájuk részére. De hála Istennek, hogy azért vannak olyan vezetők, akiknek van hitélete. És ezen kevés vezető között itt van Dávid király, akinek a hitéletébe, ahogy olvassuk a zsoltárokat, újra és újra bepillantást nyerünk. És csodálatos látni egy ilyen embert, aki nem volt tökéletes ember, nem volt egy tökéletes király, aki soha nem vétkezett volna, de istenfélő volt. És amit rosszul csinált, abban bűnbánatot tudott tartani, és hitt a kegyelemben, az Isten megbocsátó szeretetében, és kapaszkodott az Úrba foggal körömmel, és így igyekezett vezetni a népét, amelyik úgy emlékszik rá, mind a mai napig, hogy a legnagyobb királyuk volt. Jó bepillantani egy ilyen embernek az életébe is, egy ilyen politikai vezetőnek, királynak az életébe is. Most is a 40. Zsoltár által, amit egy személyes bizonyságtétellel kezd. Az első 5 vers, amit felolvastam, személyes bizonyságtétele. Egy király bizonyságtétele, királyi bizonyságtétel. Ebben a bizonyságtételnek az elemeit venném sorra, és kezdeném azzal, hogy így kezdi: én várván vártam az Urat. Ez a bizalomnak a drámája. Várván vártam az Urat. A 37. Zsoltárban visszaemlékeztek, arra intette a az embereket, hogy bennünket is, hogy várjunk az Úrra. De ő nem csak ugye másoknak mondta ezt, hogy várjatok az Úrra, hanem ő maga is mondta, én is várok az Úrra. Vártam az Úrra itt múlt időben, mondja. Vártam, mégpedig nem is akárhogy. Kavó kiviti, mondja héberül. Ez egy szójáték a héberben, amit nagyon szeretnek használni. Azt jelenti, hogy feszülten vártam. Ugye nagyon jó a Károli, hogy visszaadja. Várván vártam. Érezzük ezt a súlyt. De ez a héberben még inkább benne van, csak ott egy szónak a variálásával adja ki a király ezt a bizonyságtételt. Várván vártam, feszülten várakoztam. Van a héberben egy másik szó is, az úgy hangzik, hogy jahal, az is a várakozást jelenti, csak az nem ezt a fajta várakozást, az az ilyen kevésbé feszült várakozást. Az ilyen szelídebb várakozást, a meghajló várakozást. Itt feszülten vártam az Urat, mondja Dávid. Nem volt közben passzív, mert ez a feszült várakozás nem jelentette azt, hogy akkor nem csinál semmit, csak ül egy helybe és összefonja a kezét, és várván vár, feszülten vár az Úrra, hogy történjen valami. Tette a hétköznapi királyi feladatait, de közben killódott. Az előző zsoltárban láttuk, hogy a bűnei miatt szenved, ebben a zsoltárban is szó van a bűneiről, majd a következő vasárnapokon oda is eljutunk. A bűnei következményeit engedte Isten az életébe bekövetkezni, és ez nem volt neki könnyű, de ebbe a szenvedésbe, killódásba, gyötrődésbe, amit saját magának köszönhetett, ebbe az Úrra várt, hogy az Úr majd jön és leveszi róla ezt a terhet, és lelkileg is, és testileg is valahogyan jóra fordítja a dolgokat a számára, és megváltozik a lelki állapota, a hangulata, megváltozik a testi állapota, az egész valója valahogy megújul, szányra kell, mint a sasok, de tudta, hogy ezt ő nem tudja előidézni, ezt a fordulatot a maga életébe, lelki, testi állapotába, hanem ezt az Úrtól kell várnia, és erre várt feszülten. Várván vártam, hogy túl legyek ezeken a dolgokon, ezeken a negatív dolgokon, és eljöjjön valami napfényes, szép idő, valami jó idő. Olyan szép ez, hogy várván vártam, feszülten vártam az Urat, hogy jöjjön. Ezt úgy is tette Dávid, mint aki bírta Istennek a kegyelmi ígéreteit. Tehát ő tudta azt, hogy Isten irgalmas hozzá, könyörülő rajta. Megígérte neki, és ezekbe az ígéreteibe kapaszkodott. Te megmondtad, az ígéreteid alapján várlak téged. Azt várom tőled, de nagyon, hogy amit megígértél, az teljesítsd az én életembe, és fordítsd jóra a sorsomat. Várlak, hogy megváltasz engem a rosszból, és jóra fordítod a dolgomat, beteljesítve az ígéreteidet. Most tudjátok, hogy nem könnyű dolog várni az Úrra. Nehéz helyzetben várni, hogy valami fordulat következik, közben végezni a dolgunkat, megoldani a feladatainkat, és mégis testileg is, talán lelkileg is gyötrődni, és várni, hogy majd csak jóra fordul. Uram, megígérted, késni látszol, de várlak téged. Nem tudok más tenni, csak kiáltani hozzád, hogy jöjj és segíts, mint ahogy az előző zsoltárnak a végén. Halld meg, Uram, az én könyörgésemet, figyelmezzél kiáltásomra, könyhullatásomra, ne vesztegelj. Jöjj segítségül. És várni, hogy majd az Úr lépni fog. Eljön a szabadítás pillanata, és a szabadítás pillanata. Meg kell tanulnunk ezt a leckét mindnyájunknak, előbb vagy utóbb. Lehet, hogy a bűneink miatt jutunk nehéz helyzetbe, lehet, hogy más miatt jutunk nehéz helyzetbe, mert Isten mondjuk próbára tesz minket, mint Jóbot. Megvannak az ígéretei, hogy nekünk kegyelmez, irgalmaz, fölemel minket, jóra fordítja a sorsunkat, de még nem tartunk ott, megmaradni ebben a helyzetben, a hitben, a bizalomban, nem vádolni az Urat, nem másokat vádolni, hanem megmaradni mellette és várni őt, nagyon várni, feszülten várni őt, ahogy Dávid. Íme egy király, aki várván várta az Úr segítségét és segítő közbeavatkozását. Vajon hiába várta? A második, amit kiemelnék ebből a Zsoltárból, hogy nem hiába várta. Mert eljött az idő, és mondja, hozzám hajolt, és meghallgatta kiáltásom, és kivont engem a pusztulás verméből, és a sáros fertőből. Hát úgy érezte magát Dávid, mint aki egy pusztulás vermébe és a sáros fertőbe esett bele. Ez a pusztulás verme, ez egy érdekes kifejezés, az a szó, ami itt szerepel, az úgy hangzik héberül, hogy Saón. Azért mondom, mert rokon szó a Seollal, a halottak birodalmával és a Soával is, ami a zsidók millióinak lemészárlását jelentette a II. Világháború idején. Ez a halálnak, a kárhozatnak, a pusztulásnak a verme. És a második szó pedig, az a sáros fertő, az a vaskos iszap, a mocsár iszapja, ami lehúzza az embert. És mondja Dávid, hogy vártam, és egyszer csak az Úr megjelent, hozzám hajolt, mert meghallgatta a kiáltásomat, és ebből a halálnak, a kárhozatnak a gödréből, verméből, és a sáros fertőből, az iszabból, ami ellenállhatatlanul húzott lefele, ebből kiemelt engem. Elég durva lelki állapotba lehetett Dávid. Elég durva lelki állapotba. Eléggé nehéz dolog ezt elképzelnünk, mint aki a pusztulás, a halál, a kározat feneketlen gödrébe süllyed bele, mint aki az iszabba esett, és a mocsár húzza lefele, és úgy érzi, hogy nincs talaj a lába alatt, és csak egyre jobban süllyed, mert valami ellenállhatatlan erővel húzza lefele a mélység ereje, a kárhozatnak, a halálnak a mélysége, és tehetetlen az ember. Már derékig ér, már mellig ér, már jön föl a nyakamhoz, és szorítja a nyakamat is, úgyhogy levegőt is alig kapok, és mindjárt megfulladok. De akkor megérezte az Úr hatalmas szeretetét, erejét, kegyelmét, irgalmát, hogy kihúzza őt a végveszélyből. És nem is csak kihúzta ebből a lelki, testi állapotból, ebből az élethelyzetből, hanem azt mondja Dávid, hogy ugyanakkor sziklára állította a lábamat. Sziklára, biztonságba helyezett, szilárd talajt adott a lábam alá, és lehetővé tette, hogy biztosan lépdelhessek tovább az utamon. Megerősítette lépteimet, hogy járhassak az ő útján. Valahogy érzékelteti, hogy milyen döbbenetes fordulatot élt át. Mondhatjuk nyugodtan, hogy megváltást élt át. A testi, lelki állapotában, az érzéseiben, a valós élethelyzetében, egész egzisztenciájában megmenekült a biztos halálból, és az Isten alá tett egy szilárd talajt, az ő igéjét, és elkezdte őt megerősíteni, hogy járj tovább az én útamon, és csináld azt, amit én mutatok neked. Mindebben Dávidnak látszik, hogy semmi érdeme nincs, nem tulajdonítja magának a legkisebb mértékben, hogy ez a fordulat, ez a megváltás megtörtént vele, hanem ez teljesen kegyelemnek tulajdonítja, irgalomnak, isteni szeretetnek. Az ölt ebben a szabadításban testet, hogy kihúz onnan, és valami egészen más állapotba áthelyez engem, valami nagyon nagy jót ad nekem. Tiszta kegyelem. A kiemelés is, meg a szilárd talajra állítás is. És hogyha itt egy kicsit úgy elgondolkozunk magunkon, hát mi is beleestünk a mély fertőbe, hogy énekeltük az egyik énekünkbe. Bűnbe születtünk ős anyánk és ősapánk vétke miatt, beleestünk a sáros fertőbe rendesen, és nincs Isten félelem a szemünk előtt, és nincs Isten jelen az életünkben, így születünk, így élünk, amíg az Isten meg nem állít bennünket, nem szembesít önmagával, nem szembesít a kegyelemmel, az irgalommal, a kereszttel, Jézussal, az evangéliummal. És akkor abból a sárból, abból a mocsárból, amiben beleestünk, és amiből nem bírunk kikászálódni, mert nem bírjuk magunkat kihúzni, és nincs emberi erő és hatalom sem, ami kihúzhatna bennünket, és nincs egyházi méltóság sem, aki segíthetne rajtunk, de ő tud segíteni, és nyújtja felénk a kegyelmet, az irgalmat, és megragad bennünket, és kihúz minket ebből a sáros fertőből, a kárhozat verméből, a halál verméből, és adja alánk az ő szeretetének, az ő igazságának a szilárd talaját, adja nekünk az ő lelkét, szeretetét, hogy járjunk az ő útjain. Milyen csodálatos, ha mi is el tudjuk ezt mondani, hogy engem is kihúzott az Isten kegyelme, a Krisztus vérének érdeméért, kihúzott engem a sáros fertőből és a kárhozatnak a poklából, ahova ellenállhatatlan erővel húzott lefele a sötétség, a sátán ereje, kiemelt engem, és egészen megváltott, és egészen új életet adott nekem, hogy vele élhessek, hogy neki élhessek, hogy az igéje talaján állhassak, abban bízva, amit ő mondott, és így éljem az életemet. És megerősít ebben, megszilárdítja lépteimet. És tényleg nagyon boldogok lehetünk, hogyha Dáviddal együtt ugyanezt el tudjuk mondani. De mondhatom talán még azt is, hogy ez a sáros fertő és feneketlen verem, ez nem csak a bűneink miatti halált, a kárhozatot jelenti, ami fenyeget minket, hanem jelenthet egy súlyos nehézséget is az életbe. Jelenthet egy keserves lelki állapotot, amiben bele tudunk csúszni. Lehet egy testi betegséget jelent. Sok minden lehet ez a sáros fertő és feneketlen verem, amiben lehet, hogy a bűneink miatt esünk bele. Lehet, hogy Isten próbatételként visz be vele, hogy ott is hűek maradunk-e hozzá, mert ő igen hozzánk. Szóval egy ilyen testi, lelki, nehéz szituációban életünknek valamiféle mélypontján, akkor is, ha hívő emberek vagyunk, ha tényleg megtértünk, és mégis ilyen mélységbe jutunk, ott sincs más választásunk, mint kiáltani az Úrhoz és várni rá, végezni közben, amit kell csinálnunk, de kiáltani az Úrhoz és várni rá, és várni, hogy egyszer csak a kegyelem lehajol, és újra felragyog a szeretete, az irgalma, az evangéliuma, és egyszer csak kihúz minket ebből a helyzetből, és egy boldog új életszakaszt, egy új periódust nyit, amelyben derű van, békesség van, vidámság van, Isten dicsőítése, hála tölti el a szívünket. Ő képes a bűn sáros verméből is, a kárhozat verméből is kihúzni bennünket az ő kegyelmével, minden érdemünk ellenére. És ha már hívők vagyunk, és onnan kimenekültünk, de újabb nehézségbe jutunk, onnan is ő fog bennünket kihúzni, amikor eljön az ideje. És el fogjuk tudni mondani mi is, hogy várván vártam az Urat, és hozzám hajolt, meghallgatott engem, és nyújtotta az ő erős és szerető kezét, és kiemelt engem. Nem csak, hogy kihúzott a sárba, aztán újra elenged, hogy megint süppedjek vissza, hanem elenged, és áttesz egy szilárd talajra. Az ige talajára, az igazság talajára. Élj hitben, járj hitben, élj új életet. És amikor ezt mondja Dávid, és talán vele mi is, akkor hozzáfűzze ez valamit, tudnélik, hogy és Isten, képzeljétek, új éneket adott a számba. Mondja, új éneket adott a számba. Hát átéltem, hogy egy sír hadast, egy új éneket kezdtem énekelni. És tudjátok, kitől származik ez az új énekem, ez az új zsoltárom? Magától az Úrtól. Ő adta a számba. Ő adta a számba. Ő adta nekem ezt a dalt. ezt az új dalt, amit most már éneklek, és ez panaszdal, ez egy örömteli dal. Ő adta a számba, ő a szerzője. Az örökké valóban született, és az örökké valóságban született ez a dal, és olyan dal, amit soha nem is fog elhallgatni, mert ez az örökké valóságnak az éneke. Tudjátok, miről szól? Istenünk dicséretéről. Erről szól, ez a dal róla szól. Ő adta a számba, és róla szól. Ő dicséri. Dávid a sárból kiemelt, a sziklára állított lábú király, az örök biztonságba helyezett ember énekel, és egy olyan dalt, amit maga az Úr ad a szívébe és a szájába, és ami az Úr nevét dicséri. Dávid nem egy olyan dalt kapott, ami őt dicséri, hanem őt dicséri. Egy valakit, azt a valakit, aki nem adja másnak a dicséretét, az Úr dicséretét énekli, a megmentő, a szabadító erejét, irgalmát, szeretetét, hűségét, jóságát, őt dicséri, őt emeli fel, ő rá irányítja az emberek figyelmét, a tieteket is, az enyémet is. Ne magunkra nézzünk, ne a mocsarat nézegessük, őt nézegessük, ami kegyelmes megváltónkat, ami drága Istenünket. Dicsérjük őt egy olyan dallal, amit ő maga ad a szívünkbe és a szánkba. Azt hiszem, az Úr Jézus is így énekelt. Ő is énekelt. Énekelve mentek ki az olajfák hegyére az utolsó éjszakán. Énekelte az Atya dicséretét. Dicsőséget adva az Atyának. És aki az emberek közül átéli az ő nagy szabadítását, testvéreim, annak ő adja ezt az új éneket a szájába. És itt az ő megváltotta, az ő által kiszabadított emberek, azok éneklik ezt az éneket. Vagyis dicsérik az Urat. És nem csak itt a földi életükben éneklik ezt az Isten dicséretet, hanem az örökké való országában is, az Isten országában is örökké fog zengeni ez az ének. Ami tulajdonképpen egy nagyon-nagyon ősi ének, mert a világ teremtése óta éneklik a mennyben. Ősi ének ez. De mindörökké énekelni fogják ezt az énekünk, Istenünk dicséretét. Ez az Isten népének az éneke. Az új ének, amit éneklünk, a szívünkbe, a szánkkal. Istenünknek dicséretét, őt dicsérjük. Mi nem a világ örömeiről éneklünk, nem a szerelemről, meg a szerelmi csalódásokról, nem a környezetvédelemről, még csak nem is a hazáról éneklünk. Mi Istenről éneklünk, az Atyáról, aki kiválasztott, a Fiúról, aki megváltott, a Szentlélekről, aki megszabadított, újjászült és megőriz minket. Egyedül őt dicsérjük. Értitek ezt, hogy nem is magunkat dicsérjük, nem magunkat dicsérgetjük. Nem a teremtett dolgokat dicsérgetjük, örülünk a teremtett dolgoknak, meg magunknak is örülhetünk, de soha nem vehetjük le a tekintetünket róla. Ez az új ének, amit a szívünkbe ad. Te énekled ezt az éneket? Énekled ezt az éneket magadtól, vagy magadban, otthon, vagy a gyülekezetben? Ez az ének, testvérek, egyébként, akik éneklik, tudják, hogy olyan ének, amit nem lehet megunni. Vannak olyan zenék, amit annyiszor hallgatunk, hogy idő után már megunjuk. Már nem akarjuk hallgatni. Félretesszük már. Akármilyen jó zene, akkor is félre rakjuk. De ezt nem lehet megunni. Isten dicséretének az énekét nem lehet megunni. Nem őt dicsérni, magasztalni, szembe dicsérni. Te vittél a pusztulás vermébe, a vaskos iszavba, de te munkáltad a kiáltásomat is, az SOS jelet, és te jöttél és mentettél ki a fiad véréért. Te adtál hitet az evangéliumon, te tisztítottál meg, te igazítottál meg, te kapcsoltál magadhoz, te tartasz meg az örök életre, az üdvösségre, te, ahogy Buber írja, te, nincs más, csak te. Új éneket adott a szánkba, Istenünknek dicséretét. Énekeld ezt az éneket. Dicsér naponta imádságba, vagy akár tényleg énekszóval is. A negyedik mozzanat, amit kiemelnék, sokan látták ezt, és megijedtek, mondja Dávid, és bíztak az Úrban. Vagyis azt mondja el, hogy nagyon sokan látták azt, amit átmentem. Látták, hogy benne vagyok a bajban. Látták azt is, hogy kiáltozok az Úrhoz. mert bízok benne még akkor is. És aztán látták azt, hogy hirtelen megváltoztam, valahogy új emberré lettem, mert Isten kegyelmesen megmentett engem, megváltott engem a bajból, és újjátett, megújított engem. És ez a szabadítás, amit átéltem, annyira nyilvánvaló volt, annyira egyértelmű volt a szemük előtt, hogy megijedtek, hogy ők támadtak engem. És hát igazából fölfogták, hogy amikor engem támadtak, akkor tulajdonképpen azt támadták, aki mögöttem áll, az Isten támadták, egy nálamnál hatalmasabb erővel állnak szemben, akit a jócskán berezeltek. Hiszen az ő általa felkent király ellen támadtak, és magukra vonták az ő haragját, megijedtek. Biztos el fogják veszteni ezt a csatát, arra gondoltak. Mert hogy az Úr él, és hatalmasan kiáll az ő benne bízó ember mellett, beijedtek Isten erejét látva Dávid életében, de nem csak megijedtek, mondja Dávid, hanem ebből az ijedelemből valami nagyon jó dolog jött ki, mert hogy elkezdtek bízni ők is az Úrban. Javukra vált, hogy látták és hallották Dávidot a bajban segítséget kérni, aztán látták kiszabadulni a karmai közül, és azt mondták, ebben az Úrban érdemes bízni. Érdemes rábízni magunknak, még csak Dávidnak legyen jó, amikor nekünk is jó lehet. Az ijedelem, a félelem, az Istentől való megijedés és félelem oda vezette őket az Úrhoz, és elkezdtek benne bízni. Úgy elgondolkoztam itt megint Jézus Krisztuson, testvéreim, hogy ami Dávid fiával történt, akár a halála, amire most készülünk, akár a feltámadása, amire ugyancsak most készülünk, mind isteni tettek. Megijedtél már attól az Istentől, aki Dávid fia tesz láthatóvá? Megijedtél már ettől az Istentől? És kérdezem, hogy eljutottál-e már az ijedelemtől, a félelemtől, a belévetett bizodalomig? Mert ez velünk is megeshet. Láthattuk mi is, hogy itt volt egy különleges személyiség ezen a földön. Különleges volt a születése, az egész élete, a tanítása, minden, amit tett és mondott, és aztán különleges volt a halála, még különlegesebb a feltámadása. Benne Istent látjuk. Hát nem kellene megijedni ettől az Istentől, és nem annak az ideje volna, hogy rábízzuk magunkat mégis. Erre a kegyelmes és irgalmas Istenre, aki éppen azért, amit Jézussal tett, a fiával tett, azért hozzánk kegyelmes, azért hozzánk irgalmas. Látták ezt sokan, és megijedtek, és bízni kezdtek az Úrban. Bízzál az Úrban, Jézusra nézve. De velünk is megeshet egyébként, hogy láthatják emberek, hogy mi is belekerülünk valami nehéz helyzetbe. Noha hívők vagyunk, de mégis belekerülünk a nehéz helyzetbe, és akkor is mit csinálunk? Nem az Urat szídjuk, nem hátat fordítunk neki, hanem akkor is ott maradunk mellette, és várjuk őt, imádkozva, kiáltozva, és egyszer csak valahogy az Úr közbelép, már kinevettek minket, már kigúnyoltak, már mindennek elmondtak bennünket, de egyszer csak bekövetkezik a nagy fordulat, és valahogy teljesen megújulunk, megvált minket az Úr, és akkor elkezdjük megint az Urat magasztalni és dicsérni új énekkel, és akik mindennek a fordulatnak az életünkben a tanúi, azok is megijedhetnek Istentől. Sőt, aztán eljuthatnak talán az ő belévetett bizodalomra is, mert bizonyságtétel, amit mi is teszünk. Az utolsó mozzanat pedig, boldog ember, aki az Úrba vetette bizodalmát. Ezt úgy folytatja Dávid olyan természetesen. Akik megijedtek, elkezdtek az Úrban bízni, és ezek a boldog emberek, tudjátok. És bíztak az Úrban. És boldog az, aki az Úrba vetette bizodalmát. Látja az Úr hatalmas, szabadító tettét valaki Dávid életébe, vagy Dávid fia életébe, akit kihúzott a halál verméből, a pokolból, a sírból, és sziklára állította a lábait, megdicsőítette. Látjuk, és megijedünk ettől az Istentől, aki őt büntette meg helyettünk, de irgalmazott rajta érettünk, és miután megijedünk, elkezdünk bízni benne, és egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy boldogok lettünk. Boldogok lettünk. Aki eljut az Úrba vetett bizalomra, testvérek, az Úr igéibe, az Úr szavaiba vetett bizalomra, az az ember boldog ember lesz. Mert az az ember összekapcsolódott az Istennel. Összekapcsolódott. Közössége lett az Úrral. És aki összekapcsolódik vele újra, az boldog ember lesz. Ennek az Úrba vetett bizalomnak, a hozzávaló dokkolásnak, a vele való kapcsolatnak van egy ellenpárja. Az 5. vers 2. felébe az ellenpárja az, hogy az ilyen ember elfordul a gőgösöktől és a hazugoktól. Elfordul a gőgösöktől és hazugoktól. Aki az Úrhoz bizalommal van, és hozzá visszatér, vele békességbe összekapcsolódik, az boldog lesz, és a boldogsága kiteljesedik, ha ugyanakkor nem fordul oda a kevélyekhez és a hazudozókhoz. Ha azokhoz fordul, elveszti nem csak a boldogságát, hanem az Úrral való közösségét is azzal együtt, és nem lehet kétfelé sántikálni, ahogy itt az igéből értjük. Dávid ilyen emberekkel is körül volt véve. Nem volt mindenki ilyen jellemű körülötte, de sok ilyen ember volt akkor is a palotában, a politikai elitben, a zsidó arisztokráciában és a szegényebb rétegekben is. Dávid azt mondja, hogy az Úrral való bizalmi kapcsolat és ennek boldogsága, hát ő neki fontosabb annál, mint hogy kockára tegye, azzal, hogy közösséget vállal és kooperál kevély emberekkel és hazudozó emberekkel. Óvó figyelmeztetésnek is felfoghatjuk ezt, hogy tudnélik, a mi világunk is, testvéreim, tele van büszke emberekkel, kevély emberekkel, önistenítő emberekkel, akik másokat mélyen lenéznek, magukat tartják önmaguk és mások üdvözítőjének és megváltójának. Akárhova megyünk, testvérek, sokszor családba, vagy egyházba, vagy gazdasági életbe, akár politikai életbe, állandóan ilyen alakokba botlunk. A gőg és a hazudozás. Ez a kettő egyébként mélyen összetartozik. Van egy Sátán nevű lény, aki a gőgnek és a hazudozásnak a forrása ebben a világban. A gőgös emberek, az öntelt emberek és a hazudozó emberek a Sátán fiai és leányai, egytől egyig. A Sátán fiai. Valami sátáni van ezekben az ember. Bűzlenek a sötétség fejedelmétől, testvérek. Bűzlenek. Nyissuk ki a médiát, vagy a közösségi oldalakat, az egyházak, vagy a világ, vagy a politika, vagy a társadalom különböző szegmenseit. Ha mi Istenben bízó és boldog emberek vagyunk, akkor egyszerűen borsózik a házunk ezektől az emberektől. Borsózik. Ha nem borsózik, akkor azt jelenti, hogy az Úrral való közösségünk roppant módon meggyengült. És nem is vagyunk igazán boldogok. Ha mi ilyen emberek mellé tudunk odaállni, ha ezeket pártoljuk, akiket a mi Urunk Istenünk nem pártol, mi mégis pártoljuk őket. Az Úrral való közösségünket tesszük kockára, nemes egyszerűséggel. Mert az Úr nem fog olyanokkal közösséget vállalni, akik közösséget vállalnak a gőgös és hazudozó emberekkel. Magunkat zárjuk ki az Úrral való közösségből, és így a boldogságból is. Mindig oda kell erre figyelnünk, itt a dolgok összefüggnek egymással. Hogyha belebotlunk egy kevés emberbe, egy hazug emberbe, akire rá fogunk érezni, biztos rá fogunk érezni. Mindegy, hogy hol, munkahelyen, politikába, médiába, teljesen mindegy. Egyházba is. Messze kerüljük el az ilyen embereket. Nehogy kooperáljunk, nehogy rájuk szavazzunk. Nehogy pártoljuk őket. Nekünk őfeléjük egy üzenetünk van, az evangélium. Térjetek meg és higgyetek az evangéliumba. egy hívő testvérek, ha egy picit is eltávolodik az Úrtól és a vele való boldog közösségtől, akkor azért meg fog kísérteni ez a kevélyek és hazudozóknak a társasága. Meg fog kísérteni. De segítsen bennünket az Úr, hogy ott maradjunk mellette, mint ahogy Dávid ott maradt. És tartson ott maga mellett bennünket az Isten, akiben az alázat öltött testet, nem a kevésség, az alázat. És aki soha nem hazudott nekünk, hanem mindig igazat mond. Maradjunk mellette, és közben próbáljunk így ráfigyelve járni az életünk útján. Szavazni, választani, támogatni bárkit. Nos, csodálatos ez a Zsoltár. Azért is nem mentem tovább. A második részében majd, ami következik, ha Isten segít, valamelyik jövő vasárnap, ott Dávid magához, Istenhez kezd el beszélni. És aztán végig Istenhez beszél, de van a Zsoltárnak egy záró része, ahol olyan mintha nem is ez a Zsoltár lenne, mintha egy másik Zsoltár tettek volna ide. Sokat elmélkedtek erről a Zsoltárok kutatói. Pedig nem biztos, hogy nem máshonnan került ide. Valahogy olyan természetes ennek az egész Zsoltárnak az íve. Ismerjük az ima életünkből. Hát végre egy király, akinek a hitéletébe bepillanthatunk, ha már innen indultunk ide is, hadd térjek vissza. Egy király, egy politikai vezető, csúcsvezető, akinek bepillanthatunk az életébe, az ima életébe. És ha már itt tartok, akkor azért Dávidon túl hadd mutassak rá a legnagyobb királyra, a királyok királyára, Dávid fiára, ami Urunk Jézus Krisztusra, akinek ugyancsak bepillanthatunk a hit életébe és az ima életébe, és láthatjuk uralkodásának a hatását és körülményeit az evangéliumokból. Ő a legcsodálatosabb király, testvéreim, az Úr Jézus. A legcsodálatosabb király, és aki a benne bízó embereket az Isten országa felé vezeti. Isten országa felé vezeti. Az alázat és az igazság útján vezeti őket az ő országa felé. Így hívlak benneteket, hogy bízzatok ebben a Jézusban, aki meghalt, feltámadott, ura mindeneknek, és ura is lesz mindeneknek. Bízzatok Dávid fiában, a királyok királyában. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Urunk, hogyha a mi szánkba is odaadtad már ezt az új éneket, a te dicséreted énekét. Ezt magunktól nem bírjuk megszülni. Nincs az az emberi ész vagy érzés, ami ezt a dalt igazán létre tudná hozni. Egyedül te vagy az, aki ezt a szívünkbe és a szánkba tudott tenni, és elkezdünk akkor téged dicsőíteni és magasztalni. Téged az örökké élőt, a Szent Istent, az igazságos Istent, a könyörülő Istent, a szeretet Istenét, a békesség Istenét, az örömnek és a boldogságnak a forrását. Segíts, Uram, hogy minden napon énekelhessük ezt az éneket, Istenünknek dicséretét. Újra és újra te add a szánkba, még a legnagyobb mélységekbe is, vagy éppen a legnagyobb magasságokban is, amikor minden jól megy, és akkor is, amikor minden rosszul megy. Segíts bennünket, hogy ez az ének ne halkuljon el. Zengezz már, Urunk, ott a te országodban örök időktől kezdve, hogy megteremtetted angyalaidat, és oda jutottak hozzád az első szentek, és azóta is zeng, és zengeni fog örökké, amikor talán mi is bekapcsolódhatunk ebbe a hatalmas karba, és itt a földön is már zengve a te dicséretedet megérkezünk a te országodba, ahol örökké zengeni fog ez az új ének, Istenünknek dicsérete. Segíts, hogy ha elhalkultunk volna, ha szívünkben vagy a szánkban elhalkult volna ez az ének, hadd újuljon meg, hadd harsogjuk bele a világba bátran Istenünknek dicséretét. Segíts, Urunk, bennünket, és áld meg a szívünket hittel, hogy benne tudjunk bízni, királyok királya és uraknak ura. Tudjunk benned bízni és követni téged, mert ez a sziklára állított élet, ez a biztonságban élő élet, ez az örök élet. És ez a boldogság titka is. Veled élni, veled járni, kelni, életünk rögös útjain is, amíg csak tart a földi életünk. Segíts bennünket, hogy benned bízó emberként tudjunk járni, kelni, és énekelni a te dicséretedet. Áldunk téged azért, hogy ma is így együtt lehettünk, és megnyitod előttünk az igédet, szólsz hozzánk, tanítasz minket, lelkesítesz bennünket, és magad után húzol. Kérünk téged, hogy hajolj le azokhoz a testvéreinkhez, akiknek most nem adatik meg, hogy itt legyenek, akik lehet, hogy kórházban szenvednek, lehet, hogy otthon gyötrődnek, gyógyíthatatlan betegségükben. Légy velük, Urunk, és gyógyító szereteteddel öleld át őket. Add, hogy belé tudjanak kapaszkodni a sáros fertőben is, az iszabban is, a halál torkában is. Kérünk, hogy légy velük, hajolj hozzájuk, és hadd éljék át a te szabadításodat. Újítsd meg az ő szívükben is a te énekedet. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk gyülekezetünket, áld meg a gyerekeket, a fiatalokat, idős testvéreinket is, áld meg mindazokat, akik nem nagyon jönnek közénk, támasz vágyat a szívükbe, hogy eljöjjenek, itt legyenek, és bekapcsolódjanak a te dicsérőidnek a táborába. Kérünk, hallgass meg minket, amikor országunkért könyörgünk még. Adj lelki ébredést, hozzád fordulást minden magyarnak. Kérünk téged a politikai vezetőinkért, hogy könyörülj rajtuk, hogy előtted alázattal tudjanak állni, hogy ne legyenek gőgösek, és ne legyenek hazudozók se. Add nekik az alázatosság és az igazmondás ajándékát, könyörülj meg rajtuk. Őrizd meg, Urunk, ezt a nyomorult világot az istentelen vezetők háborús őrületétől is. Nem tudunk más tenni, csak hozzád jövünk, békesség fejedelme. Te ne engedd ezeket az embereket. Vonulj föl ellenük, ahogy azt ígérted, hogy felvonulsz a gonosz pásztorok ellen, és megítéled őket. Te ítéld meg ezeket az embereket, Urunk. És mi pedig hadd bízzuk magunkat rejád, akinek szárnyai alatt oltalmat találhatunk, és békességet. Köszönjük néked, hogy meghallgatsz minket a te végtelen irgalmasságodból. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenünk békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! A hirdetéseket hallgassátok meg. Először is szeretném megköszönni a testvéreknek, akik eljöttek és itt voltak a nagy takarításban, azoknak is, akik imádkoztak ezért az alkalomért, szépen sikerült itt befejezni a dolgokat. A templomban, a gyülekezeti helységekben és még az udvaron is sikerült rendezkednünk egy kicsit. Hála legyen Istennek érte, és köszönjük szépen a dolgos kezeket. Hirdetem a jövő heti alkalmainkat, melyeket a szokott időben megtartunk. Április 3-án, csütörtökön, ezt kiemelném, Ráháb kör lesz, szeretettel hívjuk az asszonyokat, most férfi kör nem lesz. Tehát április 3, csütörtök, Ráháb kör. A másik hirdetnivalóm, hogy április 12-én szombaton húsvéti gyerek délután lesz, erre jelentkezni kell előre. Kérem azokat, akiknek gyerekeik vannak, vagy unokáik, és szívesen hozzák őket, jelentkezzenek előre Zsófi néninél. Tudjuk ezeket a létszámokat valamennyire kalkulálni. Tehát április 12 a szombat húsvéti gyerek délután lesz. Hirdetem még, hogy április 13, tehát az azután következő vasárnap, a gyerektábor jelentkezési határideje. Aki szeretné, a honlapon keresztül, gyülekezeti honlapunkon keresztül jelentkeztesse gyermekét a gyerektáborba. Április 13-ig. Hirdetem még azt is, hogy talált tárgyak vannak a lenti színnek az előterében. Ugye vannak mindenféle rendezvényeink, és itt hagyogatnak a testvérek ezt, azt, amaszt. Ezeket kitettük oda az asztalra. És nézzék meg a testvérek, és vigyék el azt, ami az övék. Valószínűleg véletlenül itt felejtették. Nézzék meg, ha nem viszik el, akkor nem fogjuk őrizgetni, hanem továbbadjuk valakinek, valakiknek, akiknek szüksége van rá. De nézzék meg, vigyék meg, tálak, sálak, pulóverek, én nem tudom, mi minden van ottan. Hát, ha megtalálják a régi elveszett dolgokat. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.